Magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvarába. Ez egy zsoltár, amit a templomban énekeltek. Lehet, hogy nem csak a templomban, de valószínűleg leginkább a templomban. A zsoltár szerzőjének vagy szerzőinek a nevét nem tudjuk, de magába foglalja azt a lelkületet, és mondhatnánk azt a tanítást is, hogy milyen fontos nekünk, és milyen jó nekünk az Isten magasztalni. A hívő ember életének és a gyülekezet életének egy része arra kell összpontosuljon, hogy magasztaljuk az Istent, hogy nagynak tartsuk az Istent, hogy dicsérjük az Istent, hogy felemeljük az Istent. És az az ember, aki ezt mellőzi, és az a gyülekezet, ahol ezt mellőzik, nem éli meg igazán a hívő életet. Nem éli meg igazán azt, amit jelent Isten gyermekének lenni, és Isten gyülekezetének lenni. Hisz amikor a mi földi vándorútunk befejeződik, amikor a mi földi harcaink befejeződnek, és megérkezünk a mennyei hazába, a mennyei otthonba, akkor már nem kell bizonyságot tenni, akkor nem kell prédikálni, akkor nem kell szolgálni a betegek és a szegények felé, hanem marad az, hogy magasztaljuk, dicsőítjük, és felemeljük az Istent, és mi leborulunk, és megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet és erőt. És akkor elmondjuk, hogy miért méltó a bárány. Testvéreim, amikor magasztaljuk az Istent, ahogy mondta a testvérem, azt tesszük, hogy Istent felemeljük. Ez nem azt jelenti, hogy mi, ami beszédünkkel, vagy bármit, amit teszünk, Isten több lesz és magasztosabb lesz. Nehogy azt értsük az alatt, hogy Istennek erre szüksége van, hogy legyen valaki. Isten, ha mindenki hallgat, ha az egész világ hallgat, akkor is elég dicsőséges, elég magasztos, benne nincs semmi hiány, ő teljesen boldog, teljes egész és tökéletes az ő létezése, és nem szükséges neki az, hogy valaki dicsőítse és magasztalja. Embereknél szükséges. De Istennél nem. Nekünk van arra szükségünk, hogy dicsőítsük és magasztaljuk az Isten. És valójában, mikor azt mondjuk, hogy magasztalom az Istent, emelem az Istent, magasnak, felemeltetettnek tekintem az Istent, akkor lényegében az én látásomat, az én hozzáállásomat állítom, és valójában Istent felemelem, és magamat megalázom. És ez nem egy megalázó dolog, ez a megalázkodás Isten előtt, mert úgy, ahogy mondja valaki, és teljesen igaza van, az ember akkora legnagyobb, amikor az Istene előtt térdel, akkor kezd boldog lenni, akkor kezd igazán megtalálni a létét, a lényét, akkor teljesedik be az ő személyisége, amikor elismeri az Istent, amikor nagynak látja az Istent, amikor megalázkodik az Isten előtt, és azt mondja, Istenem, én azt akarom tenni, amit te akarsz. Én úgy akarok gondolkozni, ahogy te szeretnéd. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedj? Testvéreim, gyakoroljuk magunkat ebbe a magasztalásba. A személyes életünkben is, a gyülekezeti életünkben is. Jó az, amikor kérünk az Úrtól, hisz maga az Úr mondja, hogy kérjetek és adatik. De az is jó, amikor megállunk, és nem mindig siránkozunk, hanem elismerjük Istennek az áldásait, az ő kegyelmét, az ő jóságát, az ő személyére összpontosítunk, és elmondjuk neki. És elismételjük. És akkor észre fogjuk venni, hogy megmelegedik a szívünk, hogy felbuzdul a szívünk, hogy milyen jól fogjuk érezni magunkat. És nem csak ez történik, hanem ahogy olvastuk az imaórán, hogy akkor Isten jelenlétébe kerülve meglátjuk önmagunkat is, és kérjük az ő tisztító erejét, az ő tisztító jelenlétét, vagy mondjuk úgy az Úr Jézus Krisztus vérét az életünkre, hogy tisztítson meg, és akkor megtapasztaljuk az Atya és Fiú kapcsolatnak a szépségét is, és erejét. De ugyanakkor ez történik a gyülekezetben is. Mikor együtt énekel, és együtt imádkozik Istennek a népe, mikor együtt beszéljük az ő nagyságos dolgait, ez ad nekünk örömöt, ez ad nekünk szabadságot, ez ad nekünk erőt. Ebbe van a mi erőnk, ami legyőzi a világot, ez az erő, ami legyőzi a világot, a mi hitünk. Más szóval a mi meggyőződésünk az Istenről, az ő személyéről és az ő cselekedeteiről. Ezt beszélni, ezt magunk előtt tartani, ezen gondolkozni, erről beszélgetni, ezt mondani, erről énekelni, ez ad nekünk erőt, és ez emel fel bennünket. Hogy megújulnának és felfrissülnének az összejöveteleink. Ha tele lenne ilyen magasztaló imával, ami összejövetelünk. Hogyha lennének ilyen beszédek, ahogy volt a Bibliaórán is, csak lehet több erővel és több szeretettel, több lelkesedéssel kellene mondani ezeket az átéléseket, amiket átéltünk az Istennel. Amikor énekelnénk, és az ének felemelne bennünket a dallam szárnyain, de nem csak a dallam szárnyain, hanem a lélek szárnyain is. Magasztaljátok az Urat. Testvéreim, a Zsoltárra visszatérve, láthatjuk azt először az, ami megfog bennünket, a magasztaló lelkület, ami ebben a Zsoltárból, a Zsoltáríróból, vagy a Zsoltárírókból, vagy az énekesekből, vagy a szövegből, vagy a zenéből, amit nem ismerünk, hogy milyen zenéje lehetett ennek a Zsoltárnak, ami ebből árad. És ami megfog bennünket a lelkületből, az először is az a fellelkesültség. Az az öröm. Az az újongás, és az a szinte gyermekdednek tűnő dolog, hogy a zsoltáros, akik énekelnek, felszólítják a világot, felszólítják a tengert, felszólítják a fákat, felszólítják a mezőket, hogy énekeljenek, hogy magasztalják az Urat. Ez annak az embernek a lelkesedése, akinek tele van a szíve örömmel. Még gyerekkoromban hallottam, Barta testvér mondta illusztrációként többször, hogy amikor Spurgeon megtért, az a 16 éves fiú, mikor egy téli, zimankós délután megtért, ott ült az oszlop mellett, és odaszóltak neki, hogy te fiatal ember, hogy győzőül mostan. És mikor elfogadta az Úr Jézust, és kiment abból az imaházból, és sötét volt, és esett a hó, azt mondja, még a hópelyhegnek is prédikálni szerettem volna. A hópelyhek, tudjátok meg, hogy én megtértem, és az Isten elfogadott, és megbocsátott nekem, és az ő gyermeke vagyok. Mire kell a hópelyheknek prédikálni? Mire kell felszólítani a fákat és a mezőket? Hát azok dicsőítik az Istent. Hát ez egy költői kifejezés annak, amikor valakibe túlárad az Isten iránti szeretet. Hát ez van, ez a lelkület van ebben a Zsoltárban. Mert testvéreim, sok örömünk lehet nekünk az életbe, de nincs ahhoz fogható öröme az embernek, mikor a teremtőjét elismeri, mikor a teremtőjét méltatja, mikor a teremtője előtt megnyílik, és kapcsolatba kerül az Istennel, és közössége van az Istennel. Ez az öröm, ez egy magasztos állapota az ember szívének, amit átélhetünk minden nap. Természetes, nem csak akkor magasztalhatjuk az Istent, amikor ilyen emelkedett hangulatban vagyunk, de nagyon sokszor az Isten magasztalása, az Isten dicsőítése, a hálaadás ezzel a magasztos örömmel jár együtt. De nem csak az öröm és a fellelkesültség van ebben a lelkületben, hanem ott van a meggyőződöttség is. Mert meggyőződés nélkül csak üres lelkesedés az öröm, ami hamar elmúlik. De hogy olvassuk a Zsoltárt, ez a Zsoltár író meg van győződve arról, hogy kicsoda az Isten. Hogy milyen az Isten. Ő nem csak azért énekel és lelkes, mert hát feljöttünk Jeruzsálembe, és milyen jó, hogy feljöttünk. Nem csak azért, mert a többiek is. Nem egy hangulatnak a következménye, hanem egy meggyőződésnek a következménye. Mert ahol nincs meggyőződés az Istenről, ott hamar el fog hallgatni az ének. Az élet olyan, hogy elnyomja ezeket a magasztaló hangokat és lelkesedéseket. De ahol van meggyőződés, ahol van hit. És mindjárt megnézzük röviden, hogy mit is hitt ez a zsoltáros az Istenről. Ott még a halál árnyékának völgyén is átmehet az ember. A síralom völgyén is átmegy, és forrássá teszi azt. És kitart, és végigmegy, míg meg nem jelenik Isten előtt a Sionon. Mert van lelki erő. Honnan van a lelki erő? Nem az emberi pszichéből, hanem az Isten iránti meggyőződésből, hitből. És a harmadik eleme ennek a magasztaló lelkületnek a megtapasztalás. Nem csak meggyőződés van, hanem megtapasztalás. Sokaknak van meggyőződése, de nagyon kevés a megtapasztalása. Örültem annak, hogy megtapasztalások elhangzottak ma délelőtt az élet különböző helyzeteiben. Na, aki megtapasztalja, hogy mit tesz az Isten, az nem lesz ateista. Annak nem kell jöjjenek az emberek és magyarázzák, hogy van Isten vagy nincs Isten, ő tudja. Meg van győződve. És nem kell mondani, hogy jó az Isten, vagy nem jó az Isten, vagy ilyesmi. Ő tudja, mert megtapasztalta, hogy hozzá kiáltott, hogy megsegítette. Mert a mi Istenünk olyan, hogy lehajol azokhoz, akiknek segítségre van szüksége. Mikor a sáros fertőbe van az embernek a lába, akkor lehajol, és felemeli, és úgy, és sziklára teszi a lábát. És új éneket ad az ember szájába az Istennek a dicséretét. Mert ilyen a mi Isten. Testvéreim, ha szó van a meggyőződöttségről, akkor a Zsoltárban néhány nagyon fontos dolog van megemlítve Istenről. Hát először is az, hogy Isten a szabadító. A második versben olvassuk, énekelik az emberek, és énekeljük mi is, hogy hirdessétek szabadítását minden nap. Érdekes, testvérem, hogy a Zsoltárban a legelső dolog, ami megvan említve Istenről, az az ő szabadítása. Hogy a mi Istenünk szabadító, vagyis jön és segít az embernek egy nagyon nehéz szituációba. És a legnehezebb szituáció a bűnben lenni. És ott segít az Isten. De nem csak a Zsoltárban. Azt szoktuk mondani, hogy Isten kijelenti magát az embernek, és a Bibliában le van írva, hogy jelentette ki magát Isten az embernek. És mondhatnánk azt, hogy hát volt bizonyos kijelentés a pátriárkák kora előtt, az őskorba, de mikor megkezdte az Úr az ő munkáját Izrael népével, ugye először Ábrahám családjával, majd Izrael népével, ebben a történetben először az mutatkozik meg, hogy Isten a szabadító. Mózesnek azt mondja, hogy én az örökkévaló vagyok, aki vagyok. De a népnek először, mikor kijelenti magát az Isten, az az ő szabadítása. Mert megszabadította őket Egyiptomból. És majd azután jön a gondviselő Isten, és azután jön a Szent Isten, és azután jön a szövetséget kötő Isten, miután az Isten, mint szabadító megjelent. Testvéreim, ha szabadító Istennek a munkáját megtapasztaljuk, akkor tudjuk őt magasztalni. Mindent kezdődik. Nem lehet úgy énekelni, hogyha foglyok vagyunk. Énekelj nekünk, énekeljetek nekünk a Sion énekeiből. Hát de hogy énekeljünk? Fűzfára aggasszuk a mi hangszereinket. És az, aki szabadítás nélkül magasztal, az nem az Istent magasztalja, hanem magát szórakoztatja. Szabadító Isten. Aztán ott van a dicsőséges Isten. Ó, testvéreim! Mi is az, amikor Istenről azt mondja, hogy dicsőséges? Hát valójában az, hogy mindenben meghaladja azt, ami az ember. Az ő fényessége, az ő ereje, belőle jövő kisugárzás, az ő szentsége, az ő mássága. Mikor az emberek megtapasztalták azt, ezt a dicsőségét az Istennek, akkor leestek előtte. Isten nem mutatja meg mindig az ő dicsőségét. De tudjuk, hogy ő dicsőséges. Ő más. Őt nem lehet befogni a mi szekerünkbe. Őt nem lehet hasonlítani az emberhez. Őt nem lehet bálvánnyá lealacsonyítani, hogy van egy erő, ugye Isten az erő, és akkor azt csinálja az az erő, amit én akarok. Isten fölöttünk van, és előtte csak meghajolni lehet. Dicsőséges, fényes, erős. Aztán olvassuk azt is, hogy nagy és félelmetes. Félelmetes. Olyan különlegesen reagál az ember az Isten jelenlétére. Van egy félelem, félelem és reszketés. Van egy olyan, hogy jaj nekem. Van egy borzalom. Mert Isten nem olyan, mint mi. Ővel nem lehet úgy csak úgy packázni és ide-oda tenni. Nem lehet kihasználni és felhasználni az Istent. Mert amikor Isten megjelenik az ő dicsőségébe, akkor az ember összeesik. És ez emiatt van ez a félelem és reszketés. És érdekes módon ugye az Istenhez való viszonyt már a héberek is egy ilyen kifejezéssel illették, hogy az Isten félelem. De ugyanakkor nem csak a félelem van, hanem a félelemben van egy ilyen vonzás is. Van egy vonzódás, hogy furcsa, félelmetes és rettenetes. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, mert a mi Istenünk megemésztő tűz, de ugyanakkor úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy nézd meg az Isten keménységét, és nézd meg az ő kegyességét, kegyelmességét. És vonz bennünket. Ilyen a mi Istenünk. Aki csak úgy ismeri az Istent, hogy félni kell tőle, az nem ismeri igazán. És aki csak úgy ismeri az Istent, hogy vele lehet puszipajtáskodni, és milyen jó, és milyen kellemes, az nem ismeri igazán. Ez a kettő együtt van. Aztán beszél tovább az ige arról, hogy ő az alkotó, meg hogy erős és szépség van az ő jelenlétébe, uralkodik, igazságosan ítél, nem akarok mindegyikről beszélni, mert volt más szó a Bibliórán erről, de az, hogy a mi Istenünk az alkotó, ez mind jobban és jobban megragadja a szívünket, minél többet tudunk a világról, annál csodálatosabb számunkra az Isten. Hogy milyen csodálatos ez a világ. És az emberek jönnek és magyarázzák, hogy milyen a világ, ma már ott tart a tudomány, ki tudja, hova fog még kiukadni, mikor ilyen modelleket építenek, hogy valójában az egész világ valami mezőknek a rezgése, a mozgása, és akkor, ha itt megállunk, akkor azt mondjuk, hát akkor milyen a világ? Akkor hogy lehet az? Hogy lehet, hogy van élet? Hogy lehet, hogy van gondolkozás? Hogy lehet, hogy van intelligencia? És állunk és csodálkozunk. Mi ez a tér? Mi ez a mező, ami rezeg és mozog és alkotja ezt a világot? És azt mondjuk, csodálatos a mi Isten. És még egy dolog, amit egy kicsit meg akarok említeni, hogy erő és ékesség van a jelenlétében. Megragadta ez a figyelmemet. Amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor sokszor tapasztaljuk az ő jóságát, igaz? Tapasztaljuk az ő kegyelmét, az ő erejét, az ő hatalmát, az ő szentségének a követelését velünk szemben. De azt mondja itt a Zsoltáros, hogy Isten szép. Szép az Isten. Mit jelent az, hogy szép? Mert azt mondja, hogy erő és ékesség. Hát persze ékesség az egy szebb szó, mint a szépség. De ugyanazt jelenti. Szép az Isten. Gondolkozz rajta. Isten nem csak a fizikai szükségeinket elégíti ki, nem csak az igazság utáni szükségeinket elégíti ki, nem csak a jó iránti, az erkölcsi területen elégíti ki Isten a hiányunkat, hanem az esztétikai igényeinket is kielégíti az Isten. Szép. Minden szépségtől leszármazik. Ugye milyen szép a természet? Ugye milyen szépek egyes emberek? De hát akkor mennyivel szebb a teremtő, aki ezt megteremtett? Milyen szép a világ? És mivel ezt így átérezzük, akkor jön a szívünkbe ez a lefele, térdre kényszerítő erő. És azt mondjuk, nagy vagy, Uram, magasztos vagy, Uram, magasztallak, elismerem, hogy ilyen vagy. Testvéreim, legyen ez a lelkület bennünk. Hát a közömbösség nagy probléma. Hol lehet elkezdeni? Dénes testvér azt mondta, hogy kezdjük el a bibliaolvasásnál. Igaz, hogy megszabaduljunk a közömbösségtől. Valóban, testvéreim, közömbösség nagy, nagyon rátelepszik ma az Isten népére. Mert elrontotta valami az étvágyunkat, a lelkesedésünket. Elrontotta. És ami a világba hat a gyülekezetbe is. A világban van két nagy dolog, ami ma fogva tartja az embereket. Az egyik az anyagiasság, és a másik az élvhajházás. Ha a mai világ problémáiból kivennénk ezt a kettőt, akkor egy más világ áll előttünk. És mi is elveszi az étvágyunkat. Nem olyan rendkívüli nekünk az Isten. De üljünk le. Az ima órán úgy az az ima volt bennem, ó Uram, bárcsak megadnád nekünk azt, hogy megjelennél nekünk, mint Ézsajásnak. Nem tudom, mit tett Ézsajás, hogy az Úr megjelenjen. Valószínűleg nem tett semmit. Csak az Úr az ő kegyelméből megjelent, megragadta ezt az embert, és azt mondja, kimegy el nekünk. És az ő jelenlétével hatott rá. Milyen jó lenne, testvéreim, nem? Itt vagyunk az imaházban, vagy otthon, ha imádkozol, megnyitod a Bibliádat, és egyszer csak jön egy látomás, és megjelenik az Úr. Látjuk az ő dicsőségét, és összetörünk, és hitünk lesz, és megújulunk, milyen jó lenne ez. Nem lenne jó? De nem biztos, hogy így fog az Úr cselekedni. Mert már megjelent egyszer. Lehet hasonlóan, mint Ézsajáshoz, lehet nem éppen úgy, de valahogy megjelent, megragadta a lelkünket. Hallottuk is, hogy ki megy el, és ki lesz, ami követünk, de utána jött a elfáradás. Nem tudom, hogy most itt újra úgy fog jönni az Úr, mint először. De nekünk fel kell emelnünk a fejünk. Mi el kell kezdjük? El kell kezdjük az imádkozással, el kell kezdjük a bibliaolvasással, el kell kezdjük, hogy az Urat szemléljük és magasztaljuk őt az engedelmességgel, a gyülekezetbe járással, a szolgálattal, a gyülekezet életébe való részvételünkkel. El kell kezdjük. Ott, ahol az Úr munkálkodik, oda kell menjünk. Ahol az Úr munkálkodik, ahogy munkálkodik, be kell oda álljunk. És akkor újra elindul az élet. Úgy szeretnénk mi, hogy enélkül történjen meg. Testvéreim, még néhány szót csak, és befejezzük. Milyen felhívásokat látunk ebben a Zsoltárban? Mert nagyon sok felhívás van. Hát néhány szóba csak. Találjuk ezt a felhívást, hogy énekeljetek, találjuk ezt a felhívást, hogy beszéljétek, és találjuk ezt a felhívást, hogy mondjátok. És hogy mindez örömmel, újjongva történjen. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Testvéreim, szoktuk mondani, az az új ének, amit az új ember énekel. Ez igaz. Mert azt mondja az ige a 40. Zsoltárban, hogy kiemelted az én lábamat, a sziklára tetted, és új éneket adtál a számba. Az új életnek az éneke, megnyilvánulása. De meg vagyok győződve, hogy nem csak erről van szó. Hanem arról van szó például, hogy én tanuljak meg, és énekeljek egy másik éneket, mint amit énekeltem az előtt. Egy gyülekezet énekel egy másik éneket, mint amit addig szokott. Miért? Azért, mert mikor új éneket éneklesz, mikor új ének keletkezik, akkor újonnan fogalmazod, újra nézed, más szavakkal keresed. Vagyis a léleknek egy tevékenysége, hogy másképpen, szebben, másoddalból mondjam ezt el, amit az Isten tett velem, és amilyen az Isten. Ez az új ének. Nagyon szép, amikor énekeljük bizonyos énekeinket, ragaszkodunk hozzá, de énekelj egy új éneket, mert ahhoz, hogy új ének legyen, valakinek a szívében meg kell szülessen egy új ének. A megszületett új énekre rá kell hangolódjon az én szívem és a te szíved. És most már ki kell lépjek abból, hogy így fejezzem ki magamat, ki kell lépjek egy másik pozícióba, és új szavakkal, más szemszögből, más fogalmakkal dicsérjem az Isten. Amikor Isten lelke munkálkodott az egyháznak a történetébe, mindig egy halom új ének keletkezett. Ez így van. Minden ébredési, minden megújulási mozgalom hozott magával egy halom éneket. Miért? Ha miért nem volt a régi szép ének? Hát énekeld azt, fejezd ki magad azzal. Nem, én másképp szeretném kifejezni magamat. Én hozom a saját szavaimat, a saját megfogalmazásomat. Testvérek, nézzétek, írtam egy éneket. Írtam egy éneket. Találkoznak a testvérek. Tudtok egy új éneket? Tanuljam meg. Persze ezt a kérdést nem most tették fel, ez néhány évtizeddel ezelőtt tették fel. Énekelj új éneket. Gyülekezet. Személy. Énekelj. Az ének, testvérem, nem akarok itt időzni, egy nagyon hatalmas és erőteljes eszköz arra, hogy a lelkünk kifejezze azt, amit érez, vagy mondjuk azt, hogy a lelkünk érezze azt, amit éreznie kell. A zene, amikor párosul a szavakkal, és amikor a szavak igazak, és amikor a dallam ugyanazt a nyelvet beszéli, amin a lelkünk rezeg, és ezt felemeljük az Istenhez, akkor abban erő van. Énekelj. Meg vagyok győződve, hogy addig, ameddig gyülekezet lesz a világon, énekelni fogunk. És mikor már nem lesz a gyülekezet a világon, akkor is, énekelni fogunk. Miért fogunk énekelni a mennybe? Hát miért? Azért, mert az ének egy olyan, az éneklés egy olyan eszköz, amivel igazán ki tudjuk fejezni azt, ami a szívünkben van. Énekeljetek új éneket. De nem csak ezt mondja a Zsoltáros, hanem azt is, hogy beszéljetek. Mert Isten magasztalni nem csak énekbe lehet és zenébe lehet. A mai ugye, magasztalási mozgalomnak talán az egyik gyengéje az, hogy azt gondolják, hogy a dicsőítés csak az az éneklés. És akkor jönnek gyülekezetek, meg csoportok, és végig zenélnek egy alkalmat, és akkor kész a dicsőítés. Nem csak az ének, a zene a dicsőítés. Az csak egy lehetőség. De beszéljetek. Mi ezt a beszédet úgy szoktuk mondani, hogy bizonyságtevés. Vagyis mondjátok el a történeteket. Mondjátok el, hogy hogy éltétek meg. Mondjátok meg, hogy kicsoda nektek az Isten. Hogy munkálkodik az életetekbe. Ez is magasztalja az Istent. Mert Istent emeljük fel, és hálás lelkülettel beszélünk, ó, őről, aki dicsekedik, az Úrral dicsekedjen, és az Úrban dicsekedjék. Úgyhogy helye van a bizonyságtételnek. Amikor elbeszéled. Gyertek, elbeszélnem Istennek tetteit, miket rajtam végzett. Dicsérjük szent nevét, mondja egy ének is. Beszél. Kezd el a beszédet. Meglátod, hogy felemel. Ne szégyeld. Beszélges. A bizonyságtevő emberek tudják azt, hogy sokkal lelkesebbek a bizonyságtétel után, mint előtte, nem? Van egy erő. Mert az én szavamba, amikor Istenről beszélek, egy erő árad ki, és az az erő hat másokra, de én rám is hat. Aztán azt is mondja itt tovább, hogy mondjátok. Amikor nincs idő és lehetőség a nyugodt beszélgetés, mondd csak meg. Mondj egy rövid szót. Utalj rá. Mondjátok. Mondjátok az ő a népek között, hogy ő az Úr, és hogy ő uralkodik. És aki mond, az hamarosan fog beszélni. És aki beszél, az hamarosan fog énekelni. Segítsen az Úr bennünket, hogy igazi Istent magasztaló emberek legyünk. Olyan lelkületünk legyen, akik készek vagyunk Istent magasztalni, mert szeretjük őt, mert nagynak tartjuk őt, mert hódolunk előtte, mert odaadtuk az életünket neki, mert az övéi vagyunk, mert őt szolgáljuk. Mindenki legyen ilyen ember. És aki úgy érzi, hogy hát egy kicsit távol van, amiről itt szó van, az valahogy kívül van tőle, ő nem éli meg. Jöjjön az Úrhoz. Ajánlom mindenkinek, hogy kezdje meg a magasztalást, ha mennyországba akar jutni. Amen. Énekelni fog.
Szeretnénk hajolni te előtted, Istenünk, és szeretnénk magasztalni a te nagy nevedet mindazért, amit cselekedtél a mi életünkben. Hálát adunk néked az igéért, ezért a Zsoltárért, amely felbuzdítja a mi szíveinket az imára, a dicséretre, a magasztalásra. Méltó vagy Istenünk, hogy magasztaljunk téged a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akiben van a mi váltságunk és bűneinknek bocsánata. Dicsőítünk téged, Istenünk, ezért a hatalmas ajándékért, a te drága kegyelmedért, a szeretetedért, és hogyha a természetet nézzük, és azt a rendet, amit te fölállítottál, dicsérünk és magasztalunk téged. És hogyha a mi életünket nézzük, hogy sokszor elhajoltunk te tőled, és újból lehajoltál hozzánk, dicsérünk és magasztalunk téged. Fogadd el hálánkat is, fogadd el imánkat, Urunk. Jövünk hozzád, és szeretnénk gyülekezetünkkel együttesen magasztalni és dicsőíteni téged mindenért. Légy velünk a továbbiakban is, Urunk, amikor ki kell mennünk a világba, és bizonyságot kell tennünk a te nagy nevedről. Teted hathatósa ezt a bizonyságtevést a te nevedért, Uram. Amen.
Amen.